Visszatértünk, ez még továbbra is a Game on a Rádió Café 98 gaminggel és e-sporttal foglalkozó magazin műsora. Vendégünk pedig Meszlényi Péter Elias Hiro, a Spiritus Games művészeti vezetője, akivel a Fabulous nevű játékukról fogunk beszélgetni. Ugye azt megtudtuk itt az előző blogban, hogy ez tulajdonképpen egy népmese az űrben. Magyar népmese egyébként?
Először is nem népmese. Vannak benne népmesei elemek, de leginkább műmesei motivumok vannak benne gazdagon, és nem kifejezetten magyar. Van benne egy-két, illetve hát igen, tehát áttételesen vannak benne ilyen motivumok, de semmilyen nagyon direkt. A magyar népmesék nem kifejezetten a nemzetközi közösségben nem kifejezetten ismerősek. Ugye ez egy eurázsiai eredetű mesekincs a magyar, egy rakás szláv, némi germán ráhatással, nem kifejezetten a ismerős közeg egy nyugati játékos számára.
Bocsánat, hogy félbeszakítalak, akkor ez nálatok is szempont volt, hogy legyen befogadható és népszerű, vagy ismert, vagy...
Nézd, egy játékot azért csinálunk alapvetően, hogy a játékosoknak örömet okozzunk. Ez egy fontos szempont. Tehát nyilvánvalóan fontos nekünk, hogy eladható legyen, de nem azért nem direkt népmesei alapú, mert ezek valami piacpolitikai oka lett volna, hanem egyrészt nem tudjuk elsütni azokat a gegeket, az utalásokat, hogyha nem ismeri a befogadó az alapokat. Tehát ugye minden poén lényege az expozíció, ami viszont a háttérre épül, a befogadóban már meglévő háttérben. Ez az egyik oka, hogy nem népmesei. Egyébként nem csak nem magyar népmesei, hanem germán és kelta népmesei dolgok is csak óvatosan vannak benne, inkább műmesei utalások, amik ismertebbek. Tehát Grimmek, Arthur király, a mitológiákból emeltünk, tehát germán, kelta, esetenként kismértékben szláv mitológiákból. Egyszerűen azért, mert az univerzum, amit kitaláltam, ahol már meg tudtam fogni, hogy ebből az összenemillő elemekből hogy fogok tudni egy világot építeni, az feudális. És ehhez a világképhez sokkal inkább kapcsolódnak direkt módon, sokkal jobban beleszűhetőek a műmesei és a mitológiai történeti alapok. De vannak benne népmesei elemek is, magyar népmesei elemek is, de nagyon szűrve, áttételesen, inkább a műmesék.
Ugye a játékban is, én a demót kipróbáltam abban, ugye a legkisebb fiúnak kell elindulnia a hercegnek.
Ez például egy népmesei motívum, igen.
És akkor szerintem rá is térhetünk arra, hogy a fabularban mit kell csinálnia a játékosnak, miféle játékelemekből, műfajokból.
Hát gombokat kell nyomigálni, és haladni előre a történetben.
Hát de próbáljunk meg részletesebben szerintem előadni a hallgatóknak. Ugye alapból én szerintem, én legalábbis úgy fognám meg abból a kicsiből, amit én játszottam vele, hogy ez talán a leghangsúlyosabb elem benne az ez a kalandjátékos történetmesélős elem, és aztán arra épülnek szerepjátékos, akciójátékos elemek. Te ezt másként látod belülről, vagy szándék szerint?
A némileg másképp. Szerintem az akciójáték a fő pillér. Uh-huh. Utána fajsúlyban jön a kalandjáték vonal, és erre rakódik rá a kalandjátékra, és az akciójáték mindkettőhöz szorosan kapcsolódik a fejlesztési rész, ami meg ugye az RPG vonalat képviseli valamelyest. Bár a kalandjátékban is az, hogy nagyon sok esetben rugalmasan alakítható a résztörténetek, azt szerint, hogy hogyan reagálsz egy-egy szereplő felvetéseire, akivel összefutsz a játék alapján, ugye az befolyásolja az adott mini történetnek a kimenetelét is. Ez végül is szintén ugye RPG elem is.
Az, hogy ilyen különleges, tehát nem könnyen, nem lehet azt mondani, hogy ez, ahogy te is fogalmaztál, egy újabb lövöldözős játék, hanem itt azért tényleg több mondat is kell hozzá, hogy valakinek így nagyjából elmagyarázta, hogy milyen játék a Fabulous. Ez segített, vagy inkább hátráltató volt, amikor Kickstarter-t csináltatok, amikor kiadót kerestetek? Amikor...
Mindkettő. Nagyon hamar fölkeltette az érdeklődését a játék, elsősorban a szakmai közegnek, de a játékosoknak is, mert hogy furcsa volt. De még technológiailag is furcsa, tehát Bató kidolgozott egy olyan pixel grafikai technológiát, ami valós időben fogad dinamikusan háromdimenziós világítást, fényeket, miközben az egész kétdimenziós, tehát pixelekből áll. Tehát, hogy már maga a kinézete is egy ilyen izgalmas dolog volt, úgy tűnik a közönség számára, pláne ugye, hogy a pixel art váltakozik line art-tal. Tehát az én illusztrációim azok torrajzok, kicsit kis utómunkával ellátva, miközben a csatatér az meg egy merő pixel. És hogy ezeknek a ritmusa is egy ilyen érdekes motivumnak tűnt a közönség számára. Ugyanakkor meg igen, tehát elég nehezen tudták hova tenni. De hát az, hogy ilyen sok műfaji elem van a fabulárban, az nem... Megint csak nem piacpolitikai szempontból gondoltuk ezt szerencsésnek, ami egyébként egy nagy kockázat is, tehát nem feltétlenül jó döntés, hogyha piacpolitikailag nézzük, hanem azért, mert az a játék kép, ami a fejünkben élt, az így volt kerek. Tehát, hogy ezek mind kellettek hozzá, hogy az legyen az összkép, amit mi akartunk átadni. Ehhez kellettek ezek az RPG elemek, kellettek a kaland játék elemek, és hát nyilvánvalóan a Csihipuhi is.
És ha már említetted az akciót, ugye űrhajóval járjuk a játékban a különböző univerzumokat, a különböző
szektorokat. Királyságoknak.
Királyságoknak, igen. Hiszen mondtad, hogy feudális, és itt akarok rátérni, hogy az űrhajók is nem feltétlenül a hagyományos lézerágyús harcra koncentrálnak, hanem ugye itt űrhajó közelharc van. Ezt hogy sikerült?
Bizony, csatabárdal tusakodnak a bádok dobozokja. Hát ez, tehát hogy épít az ember világot? Kiválaszt néhány csomópontot, vagy megkerül, tehát hogy előkerül néhány csomópont, amiket össze akar szervezni. Ezeket a csomópontokat megfogalmazza, majd összeköti őket, hogy hogyan hatnak egymásra. Tehát ha kimondtuk, hogy feudális a világkép az űrben, akkor hát a feudális világképnek egy kulcsfontosságú motivuma a lovagok és a kézitusa. Tehát a hadviselésük egyértelműen ugye alapvetően közelebb harci jellegű. Így aztán ahhoz, hogy ez a képzet megfogalmazódjék a játékban, hogy lovagi világ, vagy lovagmesei világ, ehhez ha a lézerágyukat fókuszálunk, akkor hát nem kapjuk meg a megfelelő hatást. Na most, mire eljutottam odáig, hogy oké, hogy akkor lovagi küzdelem űrhajókkal, na de hát akkor ez egyrészt miért? Tehát, hogy miért alakul ki egy ilyesmi egyáltalán? Másrészt hogy? Igazándiból ugye az volt a koncepció, hogy azért használnak közelharci fegyvereket ezek az űrhajók, amik egyszerre csatamén, lakókocsi, palota és lovagvért, és karakterszerűnek kellett lenniük. Ezért vannak végtagjaik, meg a legtöbbet gyakorlatilag sisakformákból dolgoztam át űrhajóvá, hogy karakterjellegűek legyenek, hiszen a játékosnak bele kell, tehát hogy úgy kell éreznie, hogy az őt képviseli. Na most azt meg karakterrel lehet megcsinálni. Ráadásul ugye a közelharc az kifejezetten karakter ellen. Na most hát szóval azért miért alakul ki mondjuk a nehézvértes hadviselés? Hát ugye a puskaporig volt képes fejlődni ez a hadászati műsorszám, mert utána átlövöldözték ugye golyókkal marha messziről. Már a számszeríjak is átvitték ilyen 20-30 méterről a lovagvértet. Hát azért, mert hogy valószínűleg azok a fémek, amiket itt találhatunk ebben az univerzumban, ezek egyszerűen teherbíróbbak, nem üti át olyan hatékonysággal az energiafegyver. Egy másik fém fegyver viszont nagyobb kárt tud okozni, tehát maradt a hangsúly a közelharcon. Van ám benne lézerágyú is, csak mondom. Sőt, a torpedók is, meg mindenféle nyalánkság, de alapjában véve pajzs, buzogány, törők, befélék a leghatékonyabb fegyverek az univerzumban.
És szerintem a fejlesztésnek az egyik fontos pontja volt, amikor Kickstarteren, ugye ilyen közösségi gyűjtéssel mutattátok be a játékot, és gyűjtöttetek rá pénzt. Ennek milyen tapasztalatai voltak? Ez befolyásolta bármiben a fejlesztést magát, vagy ez nem így működik?
A fővonalát nem. Tehát az alapkoncepciót nem befolyásolta. Ez ugyanaz az alapkoncepció, amit nagy nehezen mondjuk egy-két év alatt kidolgoztunk, és utána mentünk a Kickstarterre. Természetesen a visszajelzések mindig számítanak, tehát hogyha azt akarjuk, hogy öröm legyen játszani a játékkal, akkor a visszajelzéseket figyelembe kell vegyük. Itt jön a neheze, melyik visszajelzéseket a több százból milyen mértékben. Akár egymásnak ellentmondó visszajelzések. Túl nehéz a játék, túl könnyű a játék. Akkor döntsd el, hogy merre fejlesztesz tovább. Tehát, hogy nem egy egyszerű dolog ebből mazsolázni, de ezzel együtt is nagyon fontos a visszajelzés sor, és igen, rengeteg részmegoldásban figyelembe vettük. Visszatérve az alapkérdésedre, aztán elszállt velem egy kicsit a lóvilágfejlesztés ügyén, nyilván minden szentnek maga felé, aki még nem szent, az meg ugye pláne így jár. Könnyebb is és nehezebb is volt az, hogy nehezen belőhető a zsánere a játéknak. Könnyítő volt, mert figyelemfelhívó volt. Nehezítő volt, mert nagyon sokáig nagyon sokan nem tudtak mit kezdeni azzal, hogy akkor ez most mi. És úgy kellett megépítenünk a Kickstarter kampányt is, és aztán később is a kommunikációnkat, hogy abból lejöjjön, látszódjon, hogy akkor mi is ez. Egy ilyen nagyon sok zsánerelemet, hát nem is nagyon sok, de több zsánerelemet ötvöző játéknál nehéz egyértelműen kommunikálni a játék mi bellétét. A trélerek ebben nagyon sokat segítettek, ahol megmutattuk az összes arcát ennek a játéknak összefűzve. Azt hiszem, hogy talán válaszoltam akkor a kérdésedre végül.
Innen folytatjuk, maradjatok velünk!